Március 15 egy ilyen passis ünnep, ugye tele van nagy szakálú férfiakkal a megemlékezés, meg lánglelkű ifjú férfiakkal, kis kackiás bajuszokkal, de hát azért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy rengeteg hölgy is kivette a részét, és nem csak a forradalomból, hanem a szabadságharcból is, még olyan is volt, aki kardot ragadott, úgyhogy Katona Csaba történész...
Sőt, olyan is volt, aki operett főhős lett aztán a végén, ugye?
Igen, szóval Katona Csaba történész ezúttal segítséget is hívott a téma körbejárásához, Gulyás Adrián történész. Szervusztok, hallottok-e bennünket?
Sziasztok!
Szervusztok, jó reggelt!
Sziasztok,
jó reggelt!
Igen,
szuper! No, hát hogy kerültek a hölgyek a forradalmi hevület közelébe? Csak nem párjuk rángatta bele őket az eseményekbe?
Hát igazából fején találtad a szöget, mert a szabadságharcban résztvevő honvédnőknek a nagy része a férje után ment.
Pedig ez nem volt annyira szokványos, mert hogy általában akkor még ugye a női emancipáció még csak nem is sarjadozott szerintem abban az időben. Gondolom azért a környezetük minimum megdöbbent ezen.
Hát abszolút nem kérte őket senki arra, hogy szabját ragadjanak, ez egyértelmű. Sőt, nem is nagyon támogatták. Hogyha észrevették, hogy ők nők, akkor általában inkább segédszolgálatba szervezték őket, hogy legyenek inkább hasznosak az ápolásban.
Uh-huh. Ja, a hagyományos női szerepeket képzeljük el, ugye ez volt az elvárás, hogy a látópercsinne legyen két hely, de az más kérdés, hogy a hölgyek már akkor ügyeket a határaikat, nem teljesen egyébként felelődik.
Oké, vannak-e emblematikus alakjai a forradalomnak hát és a szabadságharcnak?
Az ápolásban is, ugye ott is lehetett nagyot és maradandót alkotni, ugye Kossuth Zsuzsa neve többször is felmerült már itt akár a Mesél a múltban is, vagy korábban.
Szerintem a kardos vagy egy kék érdekesebb, úgyhogy halljunk erre pár példát.
Oké, jöjjenek a harcos amazonok.
Hát akikről szerintem hallhattunk, az egyértelmű, hogy a sort Lepstük Mária indítja. Igen. 1972-ben róla született a Mária főhadnagy, de egyébként annak ellenére, hogy az operett az nagyon szuper lett, az igazi élettörténete nem annyira került bele ebbe a történetbe. Tehát, hogy nem különösebben hiteles, de cserébe nagyon vidám. Az ő élete kevésbé volt az. És aki még ismerős lehet, az Bánya Júlia és Pifner Paulina. Én őket ilyen triumvirátusnak szoktam hívni, mert általában az ő nevük merül fel. De nagyon sokan vannak még, jelenleg 70 nőnek ismerem a nevét. Őket nem fogom elkezdeni felsorolni, mert olyan sok információ nincsen róluk. De akikről életrajzi regény, életrajz született, azok Pifner Paulina, Bánya Júlia és Lepstük Mária.
És ők... Bocsánat, Csaba, nem hallottam, meg közbevágtam.
Pifner Paulinát szerintem egy picit bontolgassuk, már nem személyesen őt, hanem az életét, mert neki még a halála is egy nagyon-nagyon érdekes és tragikus fordulattal jött következett be.
Ő az erdélyi hadszíntéren harcolt, és Nagyváradra kerül egy sérülés következtében kórházba. Aztán Pukner Antal altábornagynak hát feltűnik, hogy ő nő, és akkor őt internálják, kikerül az apukájához Galíciába, és ezt követően hazatérnek később Magyarországra, de az ő története amiatt is érdekes, mert a kor szokásai szerint férfiak esetében hölgyeknek udvarol, ez az ő szórakozása, de ugyanakkor pénzkeresési lehetősége is. És hát probléma adódik, mert egy erdélyi menekült hölgy, egy bizonyos Fanni nevű nő, ő házasságra szeretné vinni a dolgot Paulinával, és hát a család nem különösebben örül ennek, és a végén be kell vallaniuk, hogy azért nem lehet nyilvánvalóvá ezt a házasságot, mert Paulina egy nő. De ennek sajnos sértődés lesz a vége. Fanni feljelenti őt a nagyváradi haditörvényszéken, a csendőrség eljön érte, és hát a laktanyában, ahova kísérik őt, a legközelebbi, a gyulai laktanyába kerül egyébként, és ő öngyilkosságot kísérel meg. És aztán elkerül a gyulai kórházba, és lesz egy nagyon, nagyon kedves orvosa, Tormási Lajos főorvos, aki rettentően érdeklődik Paulina személye iránt, és elkezd vele beszélgetni, és ez megmaradt az iratokban, hogy egy jellemrajzot írt Paulináról, amiben ő megfogalmazza, hogy szegénynek a sanyarú sorsa tulajdonképpen azért következett be, mert a női munkákhoz egyáltalán nem értett, és hát miért nem értett? Mert ő Mezőhegyesen a Méntelepen nőtt föl, egy nagyon nagy családban, 6 testvére volt, és az édesanyját nagyon korán elvesztette. És a Méntelep az egy katonai irányítás alatt lévő objektum volt akkor, és gyakorlatilag ő végig lőni tanult, kocsizni, férfiasan írni, szabjával vívni, tehát egy katonás közegben szocializálódott effektíve. Úgyhogy az, hogy ő bevonult mondjuk a szabadságharcba, az neki nem volt újdonság. Neki inkább az volt újdonság, hogy nőként hogyan éljen. Uh-huh. Nem is akart egyébként.
Őt valószínűleg ezt, meg akarta halladni ezt a női szerepet, hogy ilyen körmönfontan fogalmazzam, de meg a véleményemet, de a többi szintén harcoló Amazonról mit lehet tudni, hogy ők miért hagytak csapot papot ott, és miért álltak be a seregbe, és ők is így leplezték a nőiségüket, hiszen nyilván ott nem, hogy nem tűrték el, hanem még tiltották is a nőknek a katonáskodást abban az időben.
Abszolút elrejtették, hogy ők nők, ezt nem is értékelték volna. Volt, aki nőként próbált jelentkezni a honvédségbe, természetesen elutasították, aztán elment férfiként, férfi álnéven férfi ruhában, és akkor már sikerült. Uh-huh. És hogy miért választották ezt a pályát? Hát akkoriban, főleg a vegyesebb lakosságú településeken azért elég erősen egymásnak mentek az emberek, hogy így fogalmazzak, és nagyon sokan elhunytak. És főleg a családfenntartók azok, akik meghalnak, a nők bevétel nélkül maradnak, és ha azt nézzük, hogy bevonulnak a honvédségbe, havi zsoldot kapnak, az egy biztos egzisztenciát jelentett akkor. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy olyan motiváció volt, amiért elmentek, illetve amit már említettem, hogy a férjeikkel együtt mennek el, hogy ennek az érzelmi okai voltak az elsődlegesek, vagy megint csak az egzisztencia, azt nem lehet tudni.
Én azt nem tudom, hogy nem buktak le.
Hát én láttam róluk fényképeket, hogy őszinte legyek, és nem feltétlenül úgy néztek ki, mondjuk, mint Monica Bellucci.
Tehát, hogy meglehetősen markáns férfias vonásokkal rendelkeztek. Na, de hát egy nőnek az alkata, nem tudom, én voltam a seregben, és hát még a férfiaknak sem mindig találták el a méretét. Hát most egy alkatilag jóval kisebb hölgyre minden nagy volt a honvéd cukból.
Igen. Szinte minden nagy volt rájuk. A Lepstük Mária le is írja, hogy akkor olyan nagy volt a csizmája, hogy kápolnánál egy árokba beragadt a sárba. Oh. És úgy kellett kirángatnia, és ez majdnem az életébe is került egyébként. Aha. Tehát, hogy nem volt rájuk illő ruha, de egyébként nem ilyen nászák is asszonyokra kell abszolút gondolni. Ők azért termetesebbek voltak ennél. Például a Bányai Júliáról írja az egyik tisztása, hogy ő szemtanúja volt, ahogy a férjét Matta Edét a lépcsőn lehengerítette. Tehát, hogy ott volt erő.
Apa, elég volt ebből! Na, mindegy, több komolyságot erre a megemlékezésre. Én olvastam valamikor, hogy volt női alakulat is a szabadságharcban, de itt meg is áll a tudományom, mert valami emlékfoszlány merül fel ezzel kapcsolatban. Ez igaz?
Igen, az országos levéltárban fellelhető egy irat, ami gyakorlatilag egy kérvény. Ez a Kolozsváron szétoszlatott Amazon csapatnak a kérvénye, amiben leírják, hogy ők egy vadász alakulat, ami már 153 főre volt szaporodva, de sajnos feloszlatták őket, és így bevétel nélkül maradnak, és kérvényezik Debrecenbe a táborkari osztályhoz, hogy valamilyen szolgálatba őket vegyék be.
Uh-huh. Mi történt, amikor... Bocsánat.
Igen.
Befejezheted a mondatot, csak én itt azt hittem, hogy pont van, és azért vágtam közben, de nem akarok.
Na, csak annyit akartam még mondani, hogy akik megjelentek a kérmény mellett, 18 fő, abból az egyik férfi, valószínűleg ő az, aki alapította ezt az egész alakulatot, Sziglényi Emil Hadnagy, és ott volt még jelen 17 nő, köztük egyébként ott van Bányai Júliának a neve is.
Uh-huh. Ha lebuktak ezek a hölgyek, mármint a katonaruhába öltözött hölgyek, az hogyan fogadta mondjuk a honvéd vezetés? Ezt nem próbáltak példát statuálni, hogy ne legyen több követőjük? Vagy nem tudom én, mérgesek voltak? És akkor mi történt azzal, aki lebukott, hogy hölgyként próbál katonaruhába harcolni.
Esetleg érdemel jelisverés mellett megtarthatta a pozícióját. Igen, tehát mi volt a folytatás akkor?
Hogyha lebuktak, akkor általában visszaküldték őket a családjukhoz. Aha. Tehát, hogy nem maradhattak benne a honvédségnek a kötelékében. Lepstük Mária esetében volt egy alkalom, amikor a budavári ostrom után női ruhában jelent meg, akkor viszont lejelentették, mint kémet, és akkor majdnem kivégeztette Görgeit. Tehát, hogy ennek azért veszélyei is voltak, hogy időnként férfi, időnként női ruhában jelenek meg. Ennek kellemetlen vége is lehetett volna.
Mi a helyzet a nem harcoló, de háttértámogatást nyújtó hölgyekkel? Mert ugye, ha felmerül, hogy honvédség, akkor azért, és filmélményeket, olvasmányélményeket nézünk, akkor mondjuk a hátországban, a frontvonal mögött, ilyen ellátó, ilyen logisztikai szerepben, gondoljunk csak a markotányos nőkre, akik persze nagyon fontos szerepet játszottak egy-egy ilyen hadműveletnél, vagy mondjuk az egészségügyi ellátásban szorgoskodókra. Ezekre volt példa 1848-49-ben is?
Abszolút mértékben. Nagyon sok markotányos nő ment egyébként a honvédséggel, és a visszaemlékezések többségében legalább egy markotányos nő szerepel. Leírják azt, hogy vizet, pálinkát, élelmiszert vittek nekük, és gyakorlatilag a golyózápor kellős közepén is. Ami kevésbé szép az egész történetben, hogy nagyon sokszor a markotányos nőket is elhordták az ágyuk, tehát hogy a lábukat, kezüket, nagyon veszélyes volt ez az egész. Illetve az ápolás, hát Kossuth Zsuzsanna neve szerintem ismert, de az kevésbé, hogy egy óriási feladatot látott el, és ő nem az ápolás volt ott a lényeg, hanem ennek az egésznek a logisztikájának a megszervezése, ami Zsuzsannán és Szemetlényi Terézián múlt. Létrejönnek azok a női egyletek, és ápolási egyletek kifejezetten, amik elkezdik legyártani a tépéseket, kötszereket, lepedőket, tehát hogy mindent, ami a kórházba esetleg szükséges lehet, és utána a Zsuzsa kikéri a kórház parancsnokoknak az igényeit, hogy melyik kórházban mire van szükség, és ő ott összeállítja Debrecenben a szállítmányokat, és kiküldi. Uh-huh. És lényegében ez az ő feladata, amellett, hogy végigjárja a Barna Ignáccal a kórházakat, és megnézi azt, hogy hol mi a helyzet, tehát egy ilyen ellenőrzés szerűen, illetve új kórházakat is alapítanak, és ehhez is szépen összeírják, hogy mire lenne szükség. De egyébként sokszor szembe kerülnek a honvédséggel, mert mire kitakarítanak mondjuk egy kolostor épületet, vagy egy iskola szárnyat, addigra megjelenik a honvédség, és beszállásolják oda a tiszteket. És akkor folyamatosan megy a veszekedés, hogy basszus, mi készítettük elő a terepet a betegeknek, a sérülteknek, és hogy miért kellett elfoglalni.
Na, érdekes történet ez. És olvasván a veled készült beszélgetés, egy nagyon érdekes szeletre bukkantam, ez pedig az álhonvédek. Én egyszer egy magyar ellenálló és antifasisztával beszélgettem erről, aki annyit mondott, ha ennyien lettünk volna, mint a rendszerváltás után, akkor nem kellett volna a szovjet csapatoknak kiverni a német csapatokat. Voltak álhonvéd nők is. Ez mit takar ez a kifejezés?
Én több úgymond típusát különböztettem meg az álhonvédnőknek. Vannak olyanok, akiket az utókor tesz honvédnővé, ők nem is tudták egyébként, hogy ilyen glóriába kerültek, ilyen volt Szent Páli Janka. Ő egyszer csak bekerül Ulvári Lajoshoz, bekerül Jókaihoz az 1848 című kötetbe a millennium idején, hogy ő honvédnő volt. És igazából semmi történet, csak az, hogy hát igen, fehér kezükkel fekete halált osztogató amazonok között volt. És ennél többet nem tudunk meg róla. Aztán utána van olyan, aki ténylegesen azt állítja magáról, hogy honvédnő volt, pedig nem. A leghíresebb álhonvédnő Jagello Apollónia, ez egyébként egy felvett név, és gyakorlatilag a komáromi fegyverletétet követően ő kimegy Hamburgba, aztán onnan Amerikába, csatlakozik a magyar emigrációhoz, és elkezdi magát kikiáltani ilyen lengyel-magyar hősnőként, és hát az amerikai közvélemény imádja őt, tehát hogy oda vannak érte. Mindenhol trikolor szalagokkal, meg koszorúkkal várják, hogy úristen, csak hadd lássuk a magyar hősnőt. Aztán bekerül a Fehérházba, egészen jó kapcsolatot ápol az amerikai elnökkel, Zachary Taylorrel. Van olyan szemtanú, aki látta, hogy ők ott sétálgatnak a Fehérház kertjében, sőt, még az ő dicsőséges tetteiért kap a szabad földekből is egy részt.
Ez igen, ez tehát aztán a karrier, igen.
Hát ő nagyon befutott.
Nagyon érdekes ez az egész. Egyébként hány honvédnőről tudunk összesen? Nyilván ezt kutatod, akiről mondtad, hogy néhányról maradt név szerint említés, de így arányukat tekintve mennyien voltak, akik akár háttér tevékenységgel, akár harcoló alakulatnál ott voltak a szabadságharcban?
Említettük a Kolozsváron szétoszlatott Amazon csapatot, ugye abban a kérvényben már 153 főről van szó, viszont a 153 főből 17-nek a neve van odaírva a kérvényre. Úgyhogy ha azt nézem a saját gyűjtésemet és a kérvénynek a létszámát, vagy az adatait összevetve, akkor van egy becsült létszámom, hogy egy ilyen körülbelüli 200 fő, viszont név szerint nagyjából 70 főt ismerek, és ebben nincsenek benne azok a nők, akiknek mondjuk megmaradt különböző 48-as anekdotákban, történetekben a nevük, de általában vagy csak a keresztnevük van, vagy csak a vezetéknevük, vagy egyáltalán a nevük sincs meg, csak a történetük.
Tehát nem nagyon azonosíthatók?
Nem.
Miért nem tudunk egyébként, mínusz lépstük Mária, miért nem tudunk ezekről a hölgyekről? Ennek mi lehet az oka, hogy nem beszélünk arról, hogy nők is kardot
ragadtak.
Tehát, hogy amivel
bevezett, tehát, hogy az egész szabadságharc ilyen nagyszakálú férfiak. Tehát egy ilyen kép alakult ki rólunk, és valahogy a történetmesélésben is ők kapják a nagyobb szerepet, gondolom én.
Hát a kortárs sajtóban nem nagyon cikkeznek róluk, hogyha írnak róluk, akkor általában annyit, hogy feljöttek Pestre, hogy kérelmezik a honvéd segélyezést. Ez meg annyira nem izgalmas, vagy néha megjelenik róluk egy gyászjelentés, vagy egy híradás, hogy éppen mikor lesz a temetésük. Nem nagyon foglalkoznak velük, és Magyarországon nem nagyon divat, hogy a honvédnők leírják az ő kalandjaikat, az emlékirataikat. Egyetlen egy olyan életrajz született, amit szintén nem saját kezüleg írtak, hanem Lepstük Mária lediktált a Jókainak. És az összes többi honvédnő, alig van róluk információ. Fiszner Paulináról született egy életrajzi regény, amit a sógora írt róla, Bányai Júliának meg szerencséje volt, mert ő Vizaknál született, és Szentkatonai Balkendra, vizaknai plébános nagyon érdeklődött az ő története iránt, és elkezdte kikutatni. De az összes többi honvédnő, nem maradt róluk igazából információ. És az az érdekes, hogy például a polgárháborúban, vagy a függetlenségi háborúban is elég sok nő harcol, de Amerikában divatja van annak, hogy az emlékirataikat megírják. Na, Magyarországon egyáltalán nem. Ezért is nem tudunk róluk.
Egyébként ez a kutatási területed így rálátsz a külföldi hasonló példákra, hogy ez mennyire volt unikum? Például ugye nem sokkal korábban a Lengyelországban is volt szabadságharc, ott is harcoltak nők, vagy a napóleoni háborúkban harcoltak nők, mert azért Európában volt 48 előtt is, meg hát nem beszélve utána is egy csomó ilyen nagy fegyveres konfliktus, fennmaradt egy-egy hölgynek az emléke, aki sútba dobta nemi szerepeket és katonának állt?
Én több nőről is tudok, aki harcolt a napóleoni háborúban. Például orosz részről Nadezhda Durova, ő egy huszárhölgy volt, és neki ma Oroszországban, Jelabugában van is lovas szobra, és ő még életében megírta az emlékiratait. Vagy például 1830-31-ben a novemberi felkelésnél ott harcol Emilia Pláter, és őt is a lengyelek bolnoszon tiszteletben tartják. Vagy például mehetünk tovább, az első világháborúban nyilván meg a másodikban is már harcolnak nők, ami viszont érdekes 48-49 kapcsán, hogy eddig úgy tűnik, hogy Magyarországon van az első olyan női alakulat, amely szeretne önállóan harcolni. Előtte a napóleoni háborúk időszakában én mind ilyen egyéni szerepvállalást láttam. Tehát nem volt annyira alakulat szintű.
Hát érdekes, mert most is ellentétes a megítélés ennek az egésznek. Ugye van, ahol ugye katonák már lehetnek a hölgyek, de harcoló alakulathoz nem kerülhetnek. Van, ahol ezt is engedik, még ez így nem került nyugvópontra a világ hadseregeiben. Állítólag elsősorban pszichológiai oka van ennek az egésznek, hogy a férfi katonákat nagyon-nagyon megviseli, hogyha egy hölgy bajtásukkal történik valami jobban, mint hogyha egy másik pasival történik, és ez morálisan rombolja a harcoló alakulatokat, úgyhogy ezért megy ez a vita. Mindegy. Csabához még egy kérdés, hogy a háttérországot, mármint az otthoni tűznek az őrzőit járjuk körül, ne csak a harcoló hölgyeket, mert például az aradi 13-ak feleségei rendkívül fontos szerepet játszottak. Például Batthyány Lajosról olvastam, hogy ha nincs mögötte a felesége, akkor lehet, hogy nem ilyen komoly politikai karriert fut be.
kicsit teletényhez is, Antónia nagyon komoly támogatója volt a férjének, ami pedig a aradi feleségeket illeti, az ő sorsuk igazán akkor válik érdekessé, amikor a férjeik méltatlan módon elvesztik az életüket, mert tudunk olyanról, aki gyakorlatilag végrendeletben a barátjára hagyja az özvegyét, hogy majd vegye feleségül, és így módon gondoskodjon a hátra maradt családról, megint más élete végéig özvegységbe maradt, büszke özvegségbe, például gondolom, is János felesége Csernovics Emília. Tegyük rögtön hozzá, hogy ehhez az a háttér is kellett, hogy ezt megtehesse, mert egy egyedül gyerekekkel hátra maradt özvegy, azt, ha nincs meg a megfelelő anyagi háttere, hát akkor hogyan tudta volna magát eltartani, gondoljunk Szendrei Júlia sorsára, itt mindenki a nemzet özvegyeként emlegette, de milyen segítséget kapott. Tehát nagyon egyszerű szavakkal dobálózni, tényleges támogatást meg nehezebb megadni. Most nyilván a nők többsége az nem fegyverrel a kezében harcolt 46-49-ben, de mivel ennek a témának Magyarországon még nem volt komoly kutatója eddig, most már van itt ő mellettem, ezért azt gondolom, hogy ebből előbb-utóbb ki fog kerekedni egy monográfia, és hát ma este pedig majd erről fogunk beszélgetni a Várkert bazárban, azért is gondoltam, hogy így a nemzetközi nőnap március 8 és március 15 a forradalom és szabadságot
teljesen jó.
Metszés pontán ezt a témát vegyük elő.
Nagyon klassz.
Nagyon klassz, köszönjük szépen, tehát akkor ma este lehet erről bővebben és élőben hallani, még be lehet jutni a rendezvényre, ugye? Tehát aki most kap észbe, és most csináltunk kedvet ezzel a beszélgetéssel, még eséllyel úszhat rá részt.
A Várkert bazár honlapján, ha nincs full house, akkor még lehet, és még egy szolgálati közlöm, hogy a kolléganőnek ma van a születésnapja mellettem, úgyhogy még egy plusz alkalom arról,
hát nagyon-nagyon sok boldog
születésnapot.
Amikor az ünnepelt a ajándékot, ugye?
Igen, igen, ez nagyon érdekes egy helyzet.
Jó lesz, hogy neki fordít, vagy nem tudom.
Úgy tűnik, a rádiós beszélgetés volt az ajándék.
Meg még a most következő zene.
Az is.
Még hozzácsapjuk. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, szépen. Jó munkát és sok sikert a mai rendezvényhez. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok. Szervusztok! Gulyás Adrián történész és Katona Csaba történész, Nők a hazáért és szabadságért, azaz a női szerepeket az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban ezt jártuk körbe, és akkor Gulyás Adriánnek újfent boldog születésnapot kívánunk a következő muzsikával.